Vendégünk a stúdióban továbbra is Hónik Péter közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter. Ma tartották a minisztériumban az évvégi sajtótájékoztatót, és ott azt jelentették be, hogy 27 milliárd forint megtakarítás várható 2010-ben a közösségi közlekedésben a már meghozott intézkedések eredményeként. Mielőtt belemennénk ezeknek a milliárdoknak a részleteibe, engedje meg egy szemléleti kérdést, ami a jelen helyzetben valuta alap csomaggal a hátunk mögött lehet, hogy kicsit furcsának hat, de talán mégis érdekes, hogy miért akarunk a közösségi közlekedésen spórolni, miközben a jelenlegi kormánynak is, de különböző kormányoknak is olyan stratégiai elképzeléseik vannak, hogy hogyan kell javítani az alkalmazhatóságot, az emberek munkába jutásának feltételeit könnyíteni. Tehát számos olyan stratégiai cél van, aminek a közösségi közlekedés nagyon fontos része kellene, hogy legyen.
Hát van egy rövid távú szorító ok, és ez az, hogy nincs pénz a kasszában. Tehát ugye ez a...
Igen, ez szokott elhangzani, de ez a rövid távú szorító ok, és ennek a gyors megoldása lehet, hogy a hosszú távú stratégiai célokat sodorja veszélybe méghozzá keményen, és nagyon sokszor előfordul, tehát könnyen lehetne az, hogy nem biztos, hogy ezt a 24 vagy 70 milliárd forintot kellene megspórolnunk, hanem ezt a pénzt arra, vagy ezt az összeget arra fordítani, hogy a hatékonyságát növelni a közösségi közlekedésnek, vagy a megspórolt összeget sűrűbb vonatjáratokra költeni. Tehát nem biztos, hogy a pénzügyi spórolásra kellene helyezni a hangsúlyt.
Hát akkor kell mindenképpen spórolni, hogyha egyszerűen nem tudjuk kifizetni a számlát. Tehát az, hogy a nemzeti jövedelem 1,3%-át fordítjuk helyközi közösségi közlekedésre, tehát a helyközit nagyon kiemelném, mert ebben például a BKV, vagy a többi nagyobb városnak a helyi közlekedés, az nincs benne, csak a városok közötti és az elővárosi közlekedésnek egy része. Tehát 1,3%-ot sehol Európában szinte nem költenek, illetve csak a nagyon fejletlen országokban esetleg. Emiatt van egy szorító dolog, stabilizálni kell ennek az egésznek a pénzügyi helyzetét, és ez most csak egy 3 éves üzleti terv mentén valósítható meg most. Erre még rájön az a szorító körülmény, újabb szorítás, hogy a 2010-es költségvetés az nagyon kevés pénzeszközzel tud számolni. Tehát ha nekem valaki mutat itt többlet pénzforrásokat, amik erre rendelkezésre állnak, akkor szívesen tovább indítom a fejlesztést. Van egy fontos dolog azonban, hogy a közösségi, helyközi közösségi közlekedésnek az iránya az nem az az irány, amelyikben ma a mi közlekedési megoldásunk van. Tehát ha megnézzük azokat az országokat, amelyeket szeretünk mindig példaként felhozni, Németországot, Franciaországot, Svájcot, ott az országos vonalakon a nagysebességű megoldások azok, amelyek működnek, és sok utast vonzanak. Ugyanakkor a ráhordó regionális vonalak tekintetében csak ahol megfelelő forgalom van, ott üzemeltetik a vasúti szállítást, de általában autóbuszokkal hordják rá az embereket. Ha megnézi Svájcban, ott nincs nagyon ilyen regionális vonal. Ugye azt mondjuk, hogy az autópálya versenytársa a vasúti közlekedésnek. Tudni kell, hogy itt nem a hosszú távú közlekedéshez versenytárs az autópálya. Tehát egy Budapest-Pécs útvonalon már a vasúti megoldásnak versenyképesebbnek kell lenni, mint a közútinak. Az autópálya az arról szól, hogy az autópálya mentén levő településeket gyorsabban lehessen elérni, ne kelljen az egyik faluba úgy elmenni, hogy 5 másikon kell átmenni, hanem a gyors autópálya megyünk, és a leágazásnál könnyen megközelítjük. Ez nagyon jó példa mondjuk a Balaton déli partján, ezt talán sokan fogják megérteni, tehát nem arról van szó, hogy végigrohanjunk ezen az autópályán, hanem arról van szó, hogy a Balaton menti településeket nem úgy tudjuk megközelíteni, hogy mondjuk Siófoktól minden településen 50-nel kell menni, és állandóan figyelni kell a zebrára, hanem végigmegyünk gyorsan, és leágazunk. Tehát én azt gondolom, hogy azt a részét kell fejleszteni a vasútnak, amelyik ezt a hosszú távú megoldást tudja teljesíteni. És az új menetrend már erről szól. Nyilván a technológiai feltételeket is javítani kell, hiszen a pályán megengedhető sebesség az ma alacsonyabb, mint az európai átlag, illetve a fejlettebb európai átlag, tehát ebben a tekintetben is fejlesztésre van szükség. De hát a legfontosabb, hogy a társaságok gazdálkodását azt stabilizáljuk, hiszen egy házba, amelyik össze akar omlani, abban se kezdjük el az ajtókat meg az ablakokat szépíteni, hanem először a ház állapotát stabilizáljuk, és utána kezdjük.
Tehát azt mondja, hogy van a mostani munkának van egy része, ami kifejezetten a tűzoltás, de hogy azért megpróbálnak olyan intézkedéseket hozni, amelyek ezekbe a távlati stratégiai elképzelésekbe jobban beleillenek a nagy tűzoltás közepette is.
Hát persze, hiszen ma is folyamatban vannak mozdonybeszerzések, a pályakorszerűsítése, tegnap előtt volt erről tájékoztató Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztőbe, ott lehetett hallani, hogy hány vasútvonal fejlesztése van folyamatban, és még várható a következő évben. Nemrég írták alá a új mozdonyoknak a finanszírozási szerződését, tárgyalásban vagyunk IC-kocsik felújításával kapcsolatban, tehát ebbe az irányba is mozgunk.
Ugye ma erről a 27 milliárd forintos összegről beszéltek, ami a 2010-es költségvetésben várható az eddigi intézkedések alapján, három évre előre tekintve pedig egy olyan átalakítási terven dolgoznak, ami azt jelenti, hogy 2012 végére 70 milliárd forintot takarítanának meg a helyközi közlekedés. Az éves költségvetése. Miből jön össze ez a megtakarítás? Tehát mik azok az elemek, amelyek ennek a legfontosabb részeit hozzá?
Hát nagyon fontos a társaságok működésének az optimalizálása, ez döntően a MÁV-nál jelentkezik, ott nagyobb számokról beszélünk, ott részben a szervezet hatékonyabb működése, a vállalatcsoport átalakítása, ami finanszírozási tekintetben fontos, meg az átláthatóság tekintetében is, de maguk a MÁV-nál kötött szerződések is olyanok, amelyeket át kell vizsgálni. Átalakítottuk a MÁV igazgatóságát, és gyakorlatilag operatívan működik, minden héten összeül, és a minisztérium képviseletét is biztosítjuk ezeken az igazgatósági üléseken, azon túlmenően, hogy delegáltunk tagot is az igazgatóságba, és én magam is tételesen beszerzési szerződéseket átnézek, és javaslatokat teszek.
A mikromanager magyarul egy nagy állami cég,
nem? Igen, igen. Hát egy kicsit a beszerzésben magamat szakértőnek tekintem, beszerzési szerződések tekintetében, és örömmel foglalkozom ezekkel az ügyekkel.
De mennyi pénzt lehet ilyen átalakításon azon, hogy ön megnézi ezeket a szerződéseket, akár egyenként is megfogni? Hiszen a MÁV-nál is óriási hiányokról és óriási elmaradt fejlesztésekről deficitről
beszélünk. Csak a villamos energia tekintetében most utoljára 6 milliárd forintot fogtunk éves költséget, ami nagyon sok. Persze ekkor a tételt nem lehet mindegyiken realizálni, de úgy számoljuk, hogy egy 9 milliárd körül összeget lehet megsporolni azokkal, hogy jobb szerződéseket kötünk. Ez az egyik rész. A másik nyilván a volumen csökkentésből ered, ami egy legalább 3, de talán még több milliárd és megtakarítást is eredményezheti.
A volumen csökkentés az azt jelenti, hogy kevesebb vonat jár.
Kevesebb vonat jár, kevesebb vonalon. Nyilván ez némi volumen növekedéssel is járt más vonalakon, hiszen az országos vonalakon ott növeltük a kapacitást. De ennek ellenére ott egy 3, de még az is lehet, hogy 8 milliárdos megtakarítást sikerül realizálni. A tarifaemelést meghirdettük a napokban. Itt mi egy legalább 9 milliárdos bevételnövekedés várunk, és hát a volán társaságoktól is a 2009-es bázison egy 4 milliárdos megtakarítást szeretnénk elérni.
Mit jelentenek ezek a megtakarítások abból a szempontból, hogy a jövő évi költségvetésben ugye nyilvánvalóan kevesebbet költ a tervek szerint a kormány erre, de nagyon sok olyan, és hát főleg ellenzéki vélemény van, hogy ezek a megtakarítások nem fenntarthatók, tehát hogy előbb vagy utóbb ezeket a cégeket konszolidálni kell, az államnak be kell lépnie, akár elmaradt fejlesztések, akár a úgynevezett működési konszolidálás tekintetében is.
Teljesen tisztában vagyunk, tudjuk azt, hogy még hitelt kell felvenni a társaságnak. Szeretnénk azonban ezt a hitelt üzleti alapon fölvetetni, nem úgy, hogy az állam teszi be a pénzt, az állam adhat garanciát erre a hitelre, de a három éves tervnek biztosítania kell a hitel visszafizetését. Ez egy 40 milliárdos összeg, ami már régóta ismert. Olyan megoldást kell találnunk a vállalat működésére, ami a bankok számára hiteles és megnyugtató.
Most a MÁV-ról beszélünk.
MÁV-ról beszélek, igen, tehát ott egy 40 milliárd, és még az átalakulásra is kell egy 48 milliárdos hitelt fölvenni, hiszen az átalakulások azok általában olyanok, hogy először költeni kell rá, türelem is kell hozzá, mert az átalakulások azért azok hatással vannak munkavállalókra és utasokra és egyebekre, és aztán később térülnek meg. Tehát ez a 48 milliárd is a harmadik év végére térülne meg, a 40 milliárd az pedig egy forgóeszköz finanszírozás lenne.
De a jövő évi gazdálkodását hogyan látja a MÁV-nak, hiszen ezek az aggodalmas hangok éppen arról szólnak, hogy akármit is mond a mostani kormány, jövőre be kell lépnie az államnak érdemi pénzösszegekkel annak érdekében, hogy a MÁV működőképes maradjon.
Hát van a MÁV-nak vagyona, azt lehet értékesíteni, lehet hitelek meg garanciának betenni. A mi üzleti tervünk az olyan, hogy minél kisebb állami beavatkozásra lenne szükség. Elképzelhető, hogy a MÁV-nál emiatt egy vagyonvesztés következik be, de az nem azt jelenti, hogy a költségvetés befizetéseit növelni kell.
A megtakarítások mellett tarifaemelés is történt, tehát ezzel is próbálják javítani ezeknek a cégeknek a helyzetén. Hogyan látja a jövőben a tarifaemelések kérdését? Tehát most volt egy inflációnál nagyobb mértékű tarifaemelés, ilyen intézkedésekre a későbbiekben is szükség lesz?
Hát a magyar helyzet ebben a tekintetben is különleges. Tehát most voltam nemrég Finnországban, ott elmeséltem, hogy mi a helyzet, azt mondták, hogy ők 30 évvel ezelőtt tartottak ott, ahol mi most vagyunk.
Nem ilyen értem.
Finnország. Hát a vasút szerkezetét tekintve, a vasútársaság működését tekintve, meg az utazási kedvezményeket is tekintve. Tehát ma például Finnországban 50%-nál nagyobb jegyár kedvezmény nem létezik. Azt is igen korlátozott mértékben vehetik igénybe az utasok. Tehát én azt gondolom, hogy el kell mozdulni abba az irányba, és itt ugyanazt a gondolatot tudom mondani, mint az előző részben az energiával kapcsolatban, hogy aki egy szolgáltatást igénybe vesz, annak lehetőleg ki kell fizetnie azt, amiben az kerül, és annak arányában, ahogy ő ezt használja. Tisztában vagyok azzal, hogy mennél fejlettebb egy ország, és az Európai Uniós tagországoknál ez így van, ott egy bizonyos minimum szolgáltatást mindenkinek biztosítani kell, ami a alapvető életfeltétele. De én azt gondolom, hogy a vasúti kedvezményeket is rászorultsági alapon kellene kezelni, és nem alanyi jogon. Tehát például nekem is lehetne 100%-os vasúti kedvezményem, én nem veszem igénybe, de azáltal, hogy én a minisztériumban dolgozom, kaphatnék egy olyan igazolványt, amivel ingyen utazhatok. De ez nem helyes. A szegény embernek biztosítani kell az utazási lehetőséget, mindenfajta, vannak bón megoldások, meg egyebek, de annak, aki megengedheti magának, hogy kifizesse a szolgáltatást, annak igenis ezt ki kellene fizetni.
Milyen ütemben és hogyan tervezik ezt megvalósítani? A mai tájékoztatón azt mondta, hogy a következő lépés a programban a példátlan kedvezményeket tartalmazó tarifák átalakítása. Milyen intézkedések vannak tervbevéve jövőre, mire számíthatnak az emberek?
Hát ugye mi először egy tarifemelést tervezünk bevezetni, ami a jegyárak tekintetében 15%-ot jelent, a bérleteknél 10%, tudom, azt mondják, hogy ez infláció feletti érték, igen, de viszont nem szabad elfelejteni, hogy 2007 óta nem volt emelés, és ha 2007 óta megvalósult inflációt akarnánk átvezetni a jegyárakon, akkor 16%-ot meghaladó emelést kellene csinálni, tehát ez ilyen tekintetben nem több, mint az infláció. Ezen kívül szeretnénk bevezetni a regisztrációs jegyet, hogy egyáltalán tudjuk azt, hogy hányan, kik és milyen távolságra utaznak, tehát legyen valamilyen képünk.
Mert hogy most nagyon sok olyan kedvezmény van, ahol erről a MÁV-nak gyakorlatilag semmi információja
tudjuk,
nincs.
Tehát ma felszáll valaki, és ha elég öregnek néz ki, akkor meg se kérdezik, hogy miért nem vett jegyet. Tehát ma ilyen feltételek, vagy elég kicsinek néz ki a gyerek, akkor meg sem kérdezik, hogy mi a helyzet vele. Most ezek után jegy kell, hogy legyen mindenkinél, és én azt gondolom, hogy az teljesen normális, hogyha valaki igénybe veszi szolgáltatást, akkor van jegye. Az is lesz, hogy ez egy 0 forintba kerül, de egyáltalán legyen valami fajta bizonylata. Tehát ez lenne ez a regisztrációs jegy, ami eleinte még büntetés nélküli lenne, tehát ha valaki nem váltja meg a regisztrációs jegyet, akkor nem kap büntetést, a vonaton is meg tudja venni, vagy a buszon is meg tudja venni ezt az ingyen jegyet, de egy bizonyos idő után már ennek következménye lenne. Hogy azt mondják, hogy ez többlet pénztárkapacitás, meg egyebeket okoz, de hát én azt gondolom, hogy az a normális állapot, hogy az utasok vesznek jegyet, tehát olyan jegyárosító kapacitásokat kell létrehozni, most lehet ez automatikus, vagy pénztár megoldás, vagy bármi, ami biztosítja azt, hogy minden utas jegyet tudjon váltani. Én azt gondolom, hogy a hátralevő 5 hónapban, ami még az én miniszterségem alatt fönnáll, nagyjából ezt lehet megvalósítani. Aztán dicső utódaim, majd meglátjuk, hogy mit csinálnak azokkal az eszközökkel, amiket a kezükbe hagyunk.
Éppen emiatt érdekes, hogy hogyan lehet egy ilyen körülmények között dolgozni, hiszen a politikai viták azért elég keményen beleszólnak ezekbe a különböző intézkedésekbe, és nagyon sok olyan politikai nyilatkozat van, ami arról szól, hogy számos intézkedését a mostani kormánynak megváltoztatják, visszacsinálják. Vannak olyan hírek, hogy a MÁV-val is viszonylag nehéz az önök együttműködése, mert a MÁV-tól is kapnak olyan jelzéseket, hogy hát majd ezeket az intézkedéseket a következő kormánnyal akarják letárgyalni. Tehát a cég átalakításával kapcsolatban is beleütköznek nehézségekbe, ez igaz?
Ez teljesen igaz, így van.
Ez mit jelent konkrétan? Tehát ezt miben érzékelik?
Hát abban érzékeljük, hogy ugye nyilván akik kétkednek, vagy valami fajta más módon szeretnék magukat pozícionálni a jövőre nézve, azok nem támogatják azokat a lépéseket, amelyek ma célként ki vannak jelölve.
Például a MÁV átalakítása.
Mert hiszen, ugye, ha olyan hangok és olyan határozott nyilatkozatok hangzanak el, hogy amit itt ma ez a kormányzat csinál rossz, és itt most én nem csak a saját minisztériumomról, hanem általában mindenről beszélek. Tehát ha valaki azt mondják, hogy minden, ami ma történik, az rossz, akkor nyilván akik ebben munkát végeznek, azokat azt a kockázatot vélik felfedezni, hogy majd a fejükre fogják olvasni néhány hónap múlva, hogy te részt vettél valamilyen rossznak az előállításában, ezért inkább azt, hogy inkább nem csinálok semmit. Tehát nagyon nehéz. Nyilvánvaló egy szakértői kormány, az nem így működik, ez a magyar megoldás a szakértői kormánynak, hogy a szakértői kormányra akkor van szükség, amikor valami baj van, és azt meg kell oldani. És akkor egy nagy konszenzusnak kellene kialakulnia, mondjuk 5-6-7 cél tekintetében, és az nem lenne vita, hogy azokat a célokat el kell érni. Nyilván arról lehet társalogni, vagy vitákat folytatni, hogy a célt milyen úton éri el az ember, de nem lehet kérdés az a cél. Tehát az, hogy a közösség közlekedési társaság gazdálkodását stabilizálni kell, az nem lehet vita kérdése. Ez ma nálunk vita kérdése, azt mondja valaki, hogy ő még 400 milliárdot fog ebbe beletenni. Hát tegye azt, szeretném, ha olyan viszony lenne, hogy én is kedvel ülnék föl a vonatra, mert ma nem ilyen a helyzet. Tehát én ma az utazásaim nagy részét Budapesten kívül gépkocsival biztosítom, Budapesten belül viszont olyan a szolgáltatás, hogy a közösségi közlekedés használom.
Viszonylag keveset beszéltünk a volán társaságok átalakításáról. Itt hogyan haladnak, hiszen ez ráadásul egy furcsa helyzet is, hiszen csak részben tartozik a közlekedési minisztérium hatáskörébe, a volánok a pénzügyminisztérium felügyelete alá is tartoznak. Ez nehezíti egyáltalán a volán társaságokkal kapcsolatos gondolkozást, vagy jelente ez bármilyen akadályt?
Hát nyilván, ha valamilyen módon széttagolt az ellenőrzés, a társaság fölött az nyilván nehezíti, mert hiszen mindenkinek megvan a maga vélemény, és azt szerint próbál működni. Ugye mi megrendelői vagyunk a volántársaságnak, de nem vagyunk tulajdonosai. A MÁV esetében megrendelő és tulajdonos egy személyben van. Ez nyilván egy más helyzet a volántársaság tekintetében, és ott a szakszervezeti megállapodás alapján meg kellett hosszabbítani a közszolgáltatási keretszerződéseket 2016-ig, ami bizonyos szempontból rögzít egy helyzetet, aminél lehetne jobb helyzetet is elérni.
Amit a pénzügyminisztériummal, vagy hát gyakorlatilag nem önökkel tárgyaltak le.
Igen.
A szakszervezetek, miközben szakmailag, hogyha jól értem, akkor nem tartotta volna ezt helyesnek, ezt a megállapodást a mai helyzet.
Hát én egy radikálisabb egyszerűsítés irányába mozdultam volna el, de ezzel is együtt lehet élni. Tehát ma az a helyzet, hogy a 24 társaság megmaradt hosszú távon, de 7 régiós rendelésnek kell majd megfelelniük, és ennek érdekében 7 régióban konzorciális megállapodást kell kötniük. Aminek majd meglátjuk az eredményét, ez tegnap hozta ezt a határozatot a Magyar Nemzeti Vagyonkezelővállalat. Én örülnék neki, ez minél sikeresebben és minél gyorsabban valósulna meg, mert ez mind abban az irányban mutat, hogy a felesleges párhuzamosságokat sikerül megszüntetni.
Az igazságügyi és rendészeti miniszter Draskó és Tibor, amikor távozott, akkor azt mondta, hogy részben azért is távozik, mert a következő időszak szerintem már a pártpolitikáról szól. Mit gondol ön erről a saját munkája szempontjából? Magyarul milyen tervei vannak még a hátralévő néhány hónapra, és ezek mennyire fognak majd a pártpolitikáról szólni?
Nekünk nagyon sok szakmai feladatunk van. Én szeretném magam teljesen távol tartani a pártpolitikától, de épp a múltkor mondtam el miniszterelnök úrnak, hogy én nem szeretnék olyan lenni, mint a vízszerelő, aki a csőrepedést elhárítja, de utána a tulajdonosnak térdike járna sítbe. Tehát én szeretnék rendet hagyni magam után, ez még nagyon sok feladatot ró a minisztérium csapatára. Remélem, hogy a tegnapi újévi búcsúztató beszédem az lelkesítőleg fog rájuk hatni, és továbbra is a jelenlegi, vagy annál nagyobb aktivitással fognak ebben részt venni.
Mert úgy érzi, hogy a közigazgatásban is, vagy a minisztériumi stábban is van bizonyos elbizonytalanodás a közelgő választások miatt, és ez nehezíti a munkát? Vagy?
Ez természetes ebben a helyzetben. Az emberek féltik a munkahelyüket, és a politika egyre aktívabb, egyre aktívabban próbálja befolyásolni ezeket a dolgokat, de ettől függetlenül azt mondom, hogy azért becsületes munkát végeznek a munkatársaim. Nagyon lecsökkentett a létszámunk, hiszen 222-en vagyunk ebben a széles portfóliói minisztériumban, ami nagyon sok feladatot jelent. Jogharmonizáció tekintetében van egy csomó pótolnivalónk, fel kell készülnünk az Európai Uniós elnökségre, ehhez is a stábnak sok mindent kell csinálnia, a közösségi közlekedés tekintetében egy csomó feladatot felsoroltam, ezt mind szeretnénk végigcsinálni, mert azt gondoljuk, hogy minden lépés, amit ebben az irányban teszünk, az segíteni fogja a jövő stabilabb gazdálkodását. És hát az útépítés és infrastruktúra fejlesztések sem állnak meg, jövőre még 200 km autópálya fog épülni.
Végül kíváncsi vagyok a Malévvel kapcsolatos véleményére, hiszen ön volt a cég elnöke, a napokban a pénzügyminiszter arról beszélt, hogy az állam többségi tulajdon részt szerezhet a Malévban, hiszen a követeléseit van egy 19 milliárd forintos adó és köztartozás tulajdonosi részesedésbe konvertálja majd át. Ön mit gondol erről a lépésről?
Hát én a Malév munkáját nem kísérem figyelemmel az utóbbi években, tehát nem tudom most, hogy áll a gazdálkodása. Én már a privatizációkor, ugye nem vettem részt ebben a folyamatban, de már akkor is nehezen értettem, hogy miért veszi meg ez a tulajdonos. A Malév egy olyan légitársaság, amelyik egy nagy rendszer részeként jól tud működni, tehát ha van egy nagy rendszer, aminek van egy speciális része, amit be kell tömni a Malév jellegű tevékenységgel, akkor el a Malév alkalmas. Önmagában nyilván nehezen áll meg a piacon. Azonban nem lenne jó, hogyha nem lenne a Malév Magyarországnak.
Hát mitől nemzeti légitársaság ez a nemzeti légitársaság? Már azon kívül, hogy rengeteg adófizetői pénzt költött rá az ország, és ezek szerint költ is rá még a következő években.
A Malév attól nemzeti légitársaság, hogy a Budapestről való és a Budapestre való közlekedést a Malévvel lehet a legkényelmesebben lebonyolítani.
De ezt a piacot nem venné át egy másik légitársaság? Tehát most játszunk el azzal a gondolattal, hogyha nincs Malév, mi történne?
Elképzelhető, kellene egy bizonyos idő ahhoz, hogy pótolja azokat a lehetőségeket, de az sem lenne ilyen kényelmes. Tehát egy Budapest központú légitársaság az, amelyik motivált arra, hogy Budapest megközelítését mind a két irányban biztosítsa. A probléma ott van, hogy nemzeti légitársaságnak nevezzük, és a nemzeti érzelmeket szoktuk felemlegetni, de én azt gondolom, hogy egyetlen magyar állampolgár sincs, aki 2 forinttal többet fizetne azért, hogy a Malévval utazon. Megnézi a jegyárakat is a legolcsóbb, és a számára még kényelmi szempontból legjobb megoldást fogja választani. Tehát nem áldozzik senki arra, hogy a nemzeti légitársaság fennmaradjon.
És hát főleg, én nem tudom, hogy mennyire kísérte figyelemmel a Malév működését az elmúlt években, de a hírek szerint ez már nem ugyanaz a Malév egyébként, amit most az állam vissza fog venni. Tehát az állam eladott egy Malévot, most pedig visszavesz egy adósságot, és ez a Malév már nem teljesen ugyanaz. Eladtak bizonyos fel- és leszállási engedélyeket Európa több országában, Münchentől Londonig.
Hát természetes, hogy néhány év alatt megváltozik egy társaság, hiszen ráadásul még nehéz helyzetben van, az kénytelen minden eszközhöz nyúlni, és a családi ezüstöt eladni azért, hogy fönnmaradjon, tehát nyilvánvaló, hogy ma más a helyzet. Azért mondom, nem ismerem jól a szerkezetét a Malévnak.
De működhethető gazdaságosan részben állami tulajdonban ez a cég, hiszen ilyen nyilatkozatokat is lehet olvasni. Oszkó Péter azt mondta, hogy gazdasági és turisztikai szempontból sokat profitálhat a Malévból az állam stratégiai átalakítások után, akár nyereségesen is működhet.
Nyilván vannak olyan továbbhatások, és ez a turisztikai idegenforgalom kérdése, de akár az üzleti forgalomról is beszélhetnék, amit nagyon nehéz forintosítani. Tehát valahogy így komplex képben elképzelhetőnek tartom, hogy jobb a helyzet. De azt nem hiszem, hogy több év múlva, illetve hogy a belátható 1-2 éven belül veszteségmentesen lehessen társaságot működtetni.
Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Vendégünk volt Hónik Péter, közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter.
Köszönöm, viszontlátásra.